Ézsaiás könyvének az 55. fejezetéből olvasom az igét. Ézsaiás könyvének 55. fejezetéből az első három verset, tehát az első, a második és a harmadik versnek csak az első felét fönnállva hallgassuk meg ezeket az igéket. Tehát Ézsaiás könyvének az 55. fejezetének az első versétől így hangzik Isten igéje. Ó, mindnyájan, akik szomjúhoztok, jertek-e vizekre, ti is, kiknek nincsen pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jó tegyetek, és gyönyörködjetek lelketek kövérségében. Hajtsátok ide füleiteket, és jertek hozzám, hallgassatok, hogy éljen lelketek. Eddig olvasom az igét. Bátorító igék álltak ma előttünk az útmutatóban, ugye kezdve onnan, amikor az Úr Jézus szavait állította elénk, az útmutató igéje, amikor arról beszélt, hogy ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket, vagy gondoljunk Péter apostolnak arra a szép igéjére, hogy minden gondotokat őre áll, vessétek is, mert neki gondja van, reátok is. Az Ézsaiási ige is, amit most felolvastunk, egy nagy bátorítás, hisz ennek a fejezetnek a címe is, a felirata is arról szól, hogy Isten egy általános meghívást ad az ember számára azért, hogy a kegyelemnek a szövetségébe bekerüljön. És arról beszél, hogy mindezt ingyen adja. És ő hív bennünket, mint hogyha azok a igék juthattak eszünkbe, vagy azokra igékre gondolatunk, amikor Jézus Jeruzsálemet látva azt mondja, hogy hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, mint a tyúkanyó az ő kis csirkéjét. És egy nagyon szép kép ez, hisz arról a gondoskodásról, arról a biztonságról beszél az Úr Jézus is, amit Isten felajánl az embernek, hogy gyertek hozzám, jöjjetek én hozzám, nálam megtaláljátok a ti békességeteket, és ez mind ingyen van. Isten nem kér érte semmit, Isten nem akar ezért semmit tőlünk, hogy viszonozzuk, csak azt akarja, hogy legyünk az ő közelében, hogy hajtsuk oda a fülünket ő hozzá, hogy vegyük komolyan az ő rendeléseit, vagy utasításait, bár be kell vallanom, hogy nekem ez mindig olyan furcsának tűnő gondolat, és talán egy kicsit messze is áll tőlem, amikor arra gondolunk, hogy Isten utasításokat ad, parancsolatokat ad. Én inkább azt tudom, és azt érzem inkább az ő szavaiban, bár sokszor beszél parancsolatokról, beszél az isteni utasításokról, de inkább én úgy tudom érteni az Isten szavát, és inkább ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy Isten nem parancsolni, nem utasítani akar, hanem nekünk jó tanácsot akar adni, hogy van terve az életünkkel, egy győzelmes élet, és itt ki is mondja, hogy hallgassatok azért, hogy éljen a ti lelketek. Talán első hangzásra, vagy első olvasásra nem is fogjuk fel ennek a értelmét, hogy éljen a ti lelketek. Pedig ez egy nagyon fontos dolog, hogy végre a ti lelketek, a ti testetek, a ti egész valótok megtapasztalja azt az örömet, azt az áldást, amit Isten tud adni. Sokszor szokták mondani az emberek, hogy Isten nélkül is lehet élni. Igen. És én ilyenkor válaszolom is ezeknek az embereknek, hogy igazatok van, lehet Isten nélkül élni. De én azt látom, hogy nem érdemes. Mert az nem az igazi élet. abból annyi minden kimarad, abból annyi minden hiányzik. És mi emberek mindig azt szoktuk hangsúlyozni, hogy mi teljes életet akarunk élni. Szeretnénk, ha kiteljesedne az életünk. Erre igyekeznek az emberek, és nem veszik észre, hogy ez nem fog megvalósulni. Csak akkor, hogyha megtalálják az Istent, hogyha meghallják az ő szavát, és komolyan veszik, nem parancsolatait, bár az ige arról is beszél, nem az utasításait, amelyek valóban utasítások, de amelyekre inkább úgy tekinthetünk, mint azokra a bátorító szavakra, hogyha annak engedelmeskedünk, vagy ha azt megfogadjuk az atyai tanácsát, akkor teljes életet fogunk élni. De hogyan juthat el az ember erre a teljes életre? Hogyan lesz a miénk ez a teljes élet? És Isten hogyan akarja ezt nekünk felajánlani? És vajon eljutottunk-e már odáig? Két héttel ezelőtt is beszéltünk Dániel könyvéből, arról a részről, amit most felolvastam újra, a Nabukodonozor királynak az álmáról, és mégis jónak láttam, hogyha újra előveszem ezt az igét, és egy kicsit más szemszögből, a mai alapigénken keresztül próbáljuk megérteni ennek a királynak az életén keresztül, hogy Isten hogyan is akarja a mi életünket gazdaggá tenni, tökéletessé tenni, teljessé tenni. És megláthatjuk Nabukodonozor életéből azt, hogy ő miért nem jutott ide. És egy példa lehet előttünk ez a király, mert mi is ugyanezekkel a kísértésekkel küszködünk. Nagyon kedves történet, ugye a Sidrák, Misák, Abednégó története, és az a történet, amiben szerepet játszik Nabukodonozor király is, és amikor azt látjuk, hogy Isten hogyan munkálkodik ezen három ifjún keresztül, sőt, hát nem csak a három ifjún keresztül, hanem a negyediken, Dánielen keresztül is, de azt tudjuk, hogy Nabukodonozornak az első igazi Isten élménye akkor volt, amikor ő úgy gondolkodott, hogy ő a legnagyobb, és mindenki csak őt kell, hogy dicsérje, mindenki ő hozzá jöjjön, ő előtte hajoljon meg, és Isten egyszer csak megmutatta az ő hatalmát. A három ifjún keresztül, aki bekerült a tüzes kemencébe, és Isten megszabadította őket, kijöttek onnan úgy, hogy nem történt semmi bajuk, és kimondta Nabukodonozor király azt a felismerést, amit Isten munkált ki az ő szívében, amikor azt mondta, hogy nincsen más Isten, aki így megszabadíthasson. És én arra gondoltam, hogy milyen nagy dolog ez, ha valaki eljut idáig. Valaki, aki találkozik Isten hatalmával, egyszer csak átéli Istennek a nagyságát valamilyen módon, és ki tudja mondani azt, hogy nincsen hatalmasabb Isten. Ó, mány ember, tapasztal meg, ha nem is olyan nagy csodát, mint Nabukodonozor, hány ember él át Isten élményeket, amikor Isten olyan világosan megmutatja az ő szeretetét, és ő elmegy mellette. Pedig lehet, hogy Isten az életét mentette meg egy különleges eseményen keresztül, de mégis elmegy mellette. És a szerencsére fogja, hogy jaj, de nagy szerencsém volt, hogy kikerültem valami nehéz helyzetet, vagy megszabadultam egy nagyon gyötrő nehézségemtől, és azt gondolja, hogy na hát, az élet kegyes volt hozzám. Nagy dolog, amikor Nabukodonozor kimondja azt, amit olyan sokan nem tudnak kimondani, és lehet, hogy sokszor hívő emberek sem veszik észre, amikor azt mondja, hogy hát az, amit átéltem, azt a szabadítást, vagy azt a csodát, amit Isten nekem megmutatott, az nem másra akar engem sarkalni, hogy megértsem azt, hogy kimondjam azt, hogy nincsen más Isten, aki ilyen szabadítást tudna adni. Testvéreim, vajon azokon a napokon, vagy azokon az alkalmakon, amikor Isten nekünk is valami ilyesmi csodát mutatott meg, eszünkbe jutott az, hogy az Isten nagy ajándéka, mert ilyen szabadítást, ilyen segítséget, az életünkben ilyen csodálatos Isten által való belenyúlást senki nem tud tenni, csak egyedül az Isten. De ez az ember eljutott idáig, eljutott, hogy megértette. De Isten ettől többre akar bennünket vezetni. Sok ember eljut idáig. Sok ember elgondolkodik ezek fölött. De az ige azt mondja, hogy Isten ettől többet szeretne a mi életünkben. Az előbb azt olvastuk Ézsaiás könyvében, hogy miért akar Isten hívni bennünket, hogy éljen a mi lelkünk, vagyis hogy bővölködjünk. És ezért fontos az, amit a próféta mond, hogy gyertek mindannyian, akik szomjúhoztok, vegyetek, ha nincsen pénzetek, ha nem tudjátok megfizetni, vagy ha nem tudjátok, hogy hogyan lehet a tietek, gyertek, vegyétek ingyen a bort, a tejet. Nem kell pénzt adni, nem kell kincseket adni azért, ami a ti gazdagodásotokra, a ti jólétetekre, és itt nem elsősorban az anyagi dolgokra, hanem a lelki dolgokra, a teljes megelégelésre gondol a prófétán keresztül Isten. Tehát, hogy ezt akarja nekünk adni, és mi megelégszünk arra, hogy eljutunk valami felismerésig. Eljutott a király is, mert volt valami Isten élménye. De értsük meg, hogy Isten ettől sokkal többet akar nekünk adni. Mit akar nekünk adni? Azt, hogy felismerjük azt, hogy Isten uralkodik az emberek birodalmán. Vagyis, hogy mindent ő irányít. Az egész életünk Isten kezében van, és ő tud bennünket megelégíteni. Igen, ezt olyan sokan érzik. Érezte ezt Nabukodonozor király is, de nem hatott ki az életére. Az a felismerés, ahova eljutott, vagy az a lehet, hogy kicsit még bizonytalan hit, ami a szívében volt, az nem volt elég arra, hogy ez a hétköznapi életére kihasson, hogy ez valóban teljes életté formálódjon az ő szívében. Mert nem hitte el, hogy Isten uralkodik, és Isten kezében van a mi életünk, a mi terveink, a mi elgondolásaink. Amikor Péter azt mondja a mai igében, hogy minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van reátok, akkor erre szeretné a figyelmünket felhívni. Nem csak azokról a problémákról beszél az apostol, amire mi gondolunk, hogy persze, ha vannak kételjeink, vannak problémáink, vannak meg nem oldható nehézségeink, amiken képtelenek vagyunk úrrá lenni, akkor ezt hozzuk ő hozzá. Nem csak erről beszél, hogy bízzuk rá, hanem alapvetően azt szeretné, hogy minden kérdésünkben, az egész életünk legapróbb kérdéseiben is ő rá figyeljünk, az ő vezetése alatt legyünk. Ő uralkodik ezen a világon, ő kezében van minden, és miért ne bíznánk mi is egyedül ő benne? De nekünk vannak mindig elképzeléseink, mindig vannak olyan vágyaink, vagy elgondolt dolgaink, amit szeretnénk megvalósítani, és igyekszünk. És át is élünk csodákat ezeken keresztül. Vannak megvalósult álmaink, vannak megvalósult elképzeléseink, de az Úr elénk akar állítani egy példát, és azt mondja, emlékezzünk csak a gazdagnak a történetére, aki azt mondja, hogy ó, megtöltöttem az én csűreimet, most már nyugodtan hátra dőlhetek, és azt mondja neki az Úr, hogy de hát ma még elkérik a te lelkedet. Nem érezheted magad kényelemben. És valahogy így volt Nabukodonozor király is. Lelki értelemben is igaz. Sokszor úgy érezzük, hogy persze megvannak dolgok az életünkben, még lelkileg is haladtunk valamit előre, felismertük Istennek a jelenlétét, megismertük Istent, ahogy Nabukodonozor király is tette. Igen, rájött arra, hogy nincs más Isten, aki meg tud szabadítani. De ez a, mondhatjuk, kezdetleges istenhit, ez nem elég arra, hogy a mi életünk teljes élet legyen. Bár sokszor azt hiszük, hogy ez elég. Valamit megértettünk Istenből, valamit átéltünk Isten jelenlétében is, és azt gondoljuk, hogy na ez már elég az én életemben. És azt hiszük, hogy minden rendben van. Ezt olvassuk itt ebben az első versben, amikor azt olvassuk erről a királyról, hogy én Nabukodonozor király, békében voltam az én házamban, és még virágzó is az én palotámban. Mire gondolt ez a király? Hogy nem volt hiába való az, hogy felismertem az Istent az életemben. Hogy talán joggal lehetett büszke arra, hogy de jó, ő átélte az Isten szabadítását. Kimondta azt, hogy Isten mindenek fölött való, és ezt az Istent, ha segítségül hívja, akkor minden rendben lesz az ő hétköznapjaiban, és még virágzó is lett az ő élete. Ó, hogy sokszor az ember azt gondolja, hogy ha ilyen az életünk, ha minden rendben van, és igen, valamilyen szinten közel is kerültem Istenhez, akkor minden úgy jó, ahogy van. Hány ember éli így az életét, és gondolja magát biztonságban. És ez nagy kísértés nekünk is. Emlékezzünk csak Salamon királyra, aki sok mindent tanult az ő édesapjától. Tudjuk, hogy nem volt egy tökéletes példa Dávid. Sok hibát elkövetett az életében, de mindig ragaszkodott Istenhez, és ezt a ragaszkodást adta át az ő fiának, Salamonnak. Mondhatjuk azt, hogy Salamon az édesapja életéből rádöbbent arra, megértette azt, hogy egyedül csak Isten az, aki győzelmet tud adni. Volt egyfajta Isten hite. És olyan csodálatos dolog volt az, amikor ott az ő királyá szentelésének napján elmondja az ő imádságét, és azt mondja, hogy Uram, nem kérek tőled gazdagságot. Nem kérek tőled hatalmat. Csak egy dolgot kérek, hogy tudjam alázatosan elvégezni azt a munkát, amit rám bíztál. Ó, az, amit az édesapja életében látott, ahogy látta Dávidnak az alázatosságát, hát ő is megtanulta ezt, ő is átélt valamit, és tudta azt, hogy mennyi kísértése van az embernek. És mit olvasunk, hogy mégis elbukott ezen a kísértésen. Ugyanúgy, mint Nabukodonozor király, hogy elfeledkezett Istenről, mert jöttek és megáldotta Isten őket. Isten tényleg csodálatosan munkálkodott az életükben, és egyszer csak felfuvalkodottá váltak. Az önzőek lettek, tele volt a szívük becsvágyal, emlékezünk csak éppen Salamon királyra, aki még mutogatta is, hogy Isten milyen gazdaggá tette őt. Igen, könnyedén elszalad az emberrel a kis csikó, ahogy szokták mondani. Tehát azt látjuk, hogy Nabukodonozor király is így tett. Azt gondolta, hogy rendben van az Istennel való élete, mert hát miből látszik azt, hogy hogy minden rendben van az életében, gazdagodik, békességben él. Még ki is mondja Nabukodonozor király, hogy én békességben élek, sőt, még virágzok is. Hát mi más lenne? Ennek az oka az, hogy én felismertem az Istent az életemben. Milyen nagy kísértés ez. Elég nekünk, hogy megismertük, és kimondtuk, hogy nincs nagyobb Isten, és nincs hatalmasabb Isten attól az Istentől, aki szabadítást tud adni. Pedig ez nagy kísértés. Nem csak Nabukodonozor király életében, nem csak Salamon életében, hanem a mi életünkben is. Amikor azt vesszük észre, hogy de azért mennek a dolgok az életünkben. Vannak sikereink, terveinket meg tudjuk valósítani. És hát, mintha minden rendben lenne. De Isten igéje azt mondja, hogy ne csapjuk be magunkat. Ne legyen úrrá a szívünkben ez az elégedettség. Hanem azt akarja, hogy vegyük észre, hogy Isten ettől közelebb akar bennünket vonni. Többet akar nekünk adni. De hogyan lesz a miénk az a minden? Hogyan juthatunk el a teljességre, amely az igazi békességet adja a mi számunkra? Hát erről beszél ma Isten igéje. Erről tesz bizonságot az apostol. Erről beszél az Úr Jézus is. Hogyha megtartjátok az én igémet, és ezt mondja Ézsaiáson keresztül is az Úr, figyeljetek rám, jöjjetek én hozzám, hallgassatok engem. És nézzük csak, hogy hogyan szól Isten Nabukodonozor királynak. Hogyan akarja őt felrázni ebből az állapotából, ebből a látszat biztonságból, amiben ő gondolja magát, azt mondja, hogy hallgass rám. Igen, Isten szerette kapcsolatban lenni velünk, szerette minden nap közel lenni hozzánk, szerette velünk beszélgetni, szeretné, hogyha megosztanánk vele a mi terveinket, a mi gondolatainkat, szeretné, hogyha ő is megosztatná velünk azt, hogy ő neki mi a terve az életünkkel is. Testvérek, gondolkozzunk el azon, hogy hányszor tesszük ezt meg. Hányszor osztjuk meg a mi terveinket Istennel, és hányszor várjuk azt, hogy ő is ossza meg, hogy de ő neki mi a terve a mi életünkben. Pedig Isten az ő szaván keresztül, a vele való közösségen keresztül akarja a mi életünket teljessé tenni. Ő nem szorítani akar bennünket, ő nem rá akar erőltetni, nem ránk akarja erőltetni az ő akaratát, hanem azt szeretné, ha megértenénk, hogy az a jó nekünk, amit ő akar. Magot ültet a szívünkben. Olyan ez, mint a magvető példázata, ugye, amikor Jézus azt mondja, hogy megy a magvető és veti a magot, szól hozzánk az igéje által, és azt nézi, hogy vajon milyenné válik a mi szívünk. Ezt teszi Nabukodonozor királlyal is. Hogy milyen nagy kegyelem az életében, hogy ott van Sidrák, Misák és Abednégó. Hányszor felejtjük el, hogy milyen nagy kegyelem, hogy mi hallhatjuk Isten igéjét. Hogy a mi szüleink szóltak nekünk, beszéltek róla, hallgathattuk akár gyerekórán, akár Isten tiszteleten. Olyan szomorúan gondolok mindig azokra, akiknek eszébe sem jut az, hogy vasárnap délelőtt elinduljanak az Isten tiszteletre, hanem délelőtt akár 10 órakor, 11 órakor kivánszorodnak a szobájukból. Teszik ugyanazt, amit a hétköznapokban élik a saját életüket, és semmi nem jut el a szívükig. És aztán csodálkoznak, hogy sosem találják meg a szívükben a békességet, de nem is vágyakoznak rá. És milyen hálás lehet Nabukodonozor király, hogy hozzá szól az ige, hogy vannak emberek mellette, akik beszélnek neki Isten igéjéről. És ez meg is történt Nabukodonozornak a szívében, akkor, amikor átélte azt a nagy csodát, és ugye látjuk, hogy Sidrák, Misák, Abednégó, Dániel az ő udvarában élhetett. És lehet, hogy milyen sokáig fontosnak is tartotta azt, hogy figyeljen Isten szavára, hogy magához hívja ezeket az ifjakat, beszélgessen velük Isten igéjéről, kérdezősködött mind a három vagy négy fiataltól, minél többet szeretett volna megtudni Isten igéjéből. De aztán azt olvassuk, hogy távol került tőle. És egyszer csak Isten megszólította egy álomban, ami érthetetlen volt számára. És azt olvassuk, hogy akkor mindenkit összehívott, mindenhova ment, mindenhol kereste az, hogy mi is ennek az álomnak a látása, és senki nem tudott rajta segíteni. És ez egy nagyon ismerős kép. Amikor Isten valamiben bennünket elkezd nyugtalanítani. Amikor nem látjuk a jövőnket, és kérdéseink vannak, vajon kihez fordulunk mi? Kitől kérünk tanácsot? Hol keressük a megoldást? Hát, az ige azt mondja, hogy ahol a ti szívetek, ott a ti kincsetek is. Hát hol volt a kincse Nabukodonozor királynak? Mindenhova ment. Mindenhol kérdezősködött, mindenütt kereste a választ a kérdéseire, de hova nem ment? Ahhoz az igaz Istenhez, aki pedig már megmutatta az ő hatalmát neki, és nem volt válasz. Igen, nincs válasz a mi kérdéseinkre, hogyha nem keressük őt. Nincs válasz a kérdéseinkre, hogyha nem hozzá megyünk. És nem értette meg Nabukodonozor király. Nem látta, hogy mit akar Isten az ő életében. Eszembe jutott az a ószövetségi történet, ami abban a korban történt, amikor nem volt még király Izraelben, és azt olvassuk az igében, hogy mindenki azt csinálta, amit akart, és Istennek nem volt szava a néphez. Ugye, emlékezzünk csak Éli idejében, hogy Isten nem szólt az ő népéhez. De miért nem szól Isten az ő népéhez? Miért van az, hogy időnként Isten elhallgat? Nem volt, aki szóljon? Nem volt Isten igéje? Vannak időszakok, amikor tényleg Isten nem szól. De miért nem szól? Azért, mert nincs, aki meghallja. Azt gondoljuk, hogy Isten nem mondja nekem, hogy mit kell tennem, de vajon van, aki meghallja az Isten szavát, pedig ő szól. És ez egy ilyen időszak volt ennek a Nabukodonozornak az életében. Nem volt füle meghallani az Isten igéjét, mert távol volt tőle. És nem jó helyen kereste. De Isten szólt hozzá. És megint csak a nagy kegyelem, Dánielnek a jelenléte, a fiataloknak a jelenléte, mert Isten rajtuk keresztül akarta őket, őt megszólítani. De hogyan? Úgy, hogy keményen megfette őt. Istennek nem célja az embernek a megalázása. Istennek nem célja az embernek a útjának a nehézzé tétele, hanem ő azt akarja, hogy teljes örömteli életet éljünk. De ha nem engedünk az Isten szavára, akkor nem lesz áldás az életünkön. És mi történik? Az, hogy ez a király nem figyel az Isten szavára. Még akkor sem figyel Isten szavára, amikor Dánielen keresztül megszólítja őt, és azt mondja, hogy de király, hagyj fel a te vétkeiddel. Térj vissza Istenhez. Ne legyél önző, mint ahogy most az vagy, hanem bánj irgalmasan a szegényekkel, mert akkor boldogan élhetsz. Talán mindenki azt gondolja, amikor a szegényekről beszél az ige, hogy bánj jól a szegényekkel, gondoskodj róluk, hogy Isten ilyen módon akarja a mi lelkiismeretünket egy kicsit fölrázni. De itt nem a szegényekről van szó, persze a szegényekről is, hanem rólunk. Ő azt akarja, hogy kimozduljunk abból az önzésből, amiben élünk. Isten szeretné a mi szívünket önmaga felé fordítani. Tehát mindenki azt gondolja, hogy persze a karitatív munka, a szegényekkel való foglalatosság az egy nagyon fontos dolog, és sokszor talán még előre térbe is helyezzük, hogy de hát én jót cselekszem, én a szegényekkel is foglalkozom. És azt gondoljuk, hogy akkor ez így elég. De értsük meg, hogy itt nem arról szól ez a felszólítás, hogy légy könyörületes a szegényekhez. Persze, fontos. De ebből látszik meg, hogy elhagytad az a te önző életedet. Csak a magad körülvaló forgolódásodat. Elhagytad azt, hogy te magad akarod az életedet igazgatni, és végre eljutsz oda, hogy egy önzetlen életet élve is oda tedd az életedet Isten kezébe. És erre emlékezteti az Úr ezt a királyt Dánielen keresztül. És olyan jó lenne, hogyha lett volna, ha ez meghallja. Ha komolyan veszi az Isten szavát, de nem ezt tette, hanem eltelt az egy év, amit Isten neki adott, hogy gondolkozzon el, hogy megtérjen, hogy teljesen átadja az életét, de ezzel a lehetőséggel nem élt a király. És nagyon elgondolkodható ebben a történetben az, hogy Isten vajon meddig vár még ránk? Vajon meddig szól még hozzánk? Vajon hányszor szólít még meg bennünket, és akarja azt, hogy végre észrevegyük, hogy teljes életet akar nekünk adni? Meddig játszunk még az Istennel, és nem vesszük komolyan az ő hívását? Nem véletlenül olvassuk az Új Szövetségben, amikor azt mondja a zsidókhoz írt levélben Isten igéje, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ne keményítsétek meg. Engedjétek, hogy ő hívjon. Olyan szép az, ahogy Isten Ézsaiáson keresztül megszólít bennünket, hogy ó, mindnyájan, gyertek, kapjátok ingyen, vegyétek, adni akarom nektek a teljes életet, halljátok a ti füleitekkel. Isten felajánl nekünk mindent, és mi pedig visszautasítjuk őt. Nabukodonozor királynak annyi lehetőséget adott Isten, amivel nem élt. Isten annyi lehetőséget adott nekünk, vajon mi élünk-e ezzel? Vajon eljutottunk-e már odáig, hogy ki tudjuk mondani, hogy Isten jelenlétében él a lelkünk, teljes életünk van, mert elég nekünk az Isten jelenléte. Vagy csak odáig jutottunk el, hogy bizony, nincs nagyobb Isten, nincs hatalmasabb Isten, mint Sidrák, Misák, Abednégó Istene. Igen, eljutottunk idáig, és ebben megelégedtünk, hogy mi már valamilyen Isten hittel rendelkezünk, és éljük az életünket tovább, és nem figyelünk az Isten szavára. Pedig ha hallgatnánk rá, ha a füleinket odahajtanánk ő hozzá, akkor élne a mi lelkünk, akkor gazdagodnánk. Azt mondja az ige, hogy olyan lesz annak az embernek az élete, aki az Úrnak szavát hallja, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, ami ideje korán megadja a gyümölcsét. Hát egy ilyen életre hívott el bennünket Isten. Egy ilyen életet akart adni ennek a királynak is, aki ezt az életet elvetette magától. De nekünk Isten felajánlja ezt az életet. Mi ne dobjuk el, tanuljunk ennek a királynak a példájából. Ragadjuk meg, hajtsuk oda a fülünket az ő szavához, és legyen a miénk az az áldás, amit Isten elkészített. Hallgassatok, hogy éljen a ti lelketek. Adja az Úr, hogy komolyan véve az ő szavát, átéljük az Isten hűségét, kegyelmét így a mi életünkben. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.